Jó Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy megengedted, hogy összegyűjünk a te házadban ma délután is. Kérlek, ébreszd fel a vágyat a mi szívünkben, hogy akarjunk veled találkozni. Minden mozzanat a délutánnak szolgálja a lelkünk tisztulását, hangoljon minket a te dicséretedre. Kérlek, jelenj meg közöttünk. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, olvassunk Isten igéjéből. A Mózes első könyve 5. része alapján, Mózes első könyve, vagy a Genezis könyve 5. része alapján olvassuk fel Isten igéjét. Szokatlan ige szakasz ez, de benne van a Bibliában, és valószínű, hogy Isten akar ezáltal is üzenni nekünk. Mózes első könyve 5. részét fogjuk felolvasni. Ez Ádám nemzetségének könyve. Amikor Isten ember teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta, férfivá és nővé teremtette, megáldotta, és embernek nevezte őket teremtésük napján. Ádám 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. Sét születése után Ádám 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Ádám teljes életkora tehát 930 év volt, amikor meghalt. Sét 105 éves volt, amikor Énost nemzette. Énost születése után Sét 807 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Sét teljes életkora tehát 912 év volt, amikor meghalt. Énos 90 éves volt, amikor Kénánt nemzette. Kénán születése után Énos 815 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énos teljes életkora tehát 905 év volt, amikor meghalt. Kénán 70 éves volt, amikor Mahalalélt nemzette. Mahalalélt születése után Kénán 840 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Kénán teljes életkora tehát 910 év volt, amikor meghalt. Mahalalél 65 éves volt, amikor Jeredet nemzette. Jered születése után Mahalalél 830 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Mahalalél teljes életkora tehát 895 év volt, amikor meghalt. Jered 162 éves volt, amikor Énokot nemzette. Énok születése után Jered 800 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Jered teljes életkora tehát 962 év volt, amikor meghalt. Énok 65 éves volt, amikor Metuséláot nemzette. Énok az Istennel járt. Metuséla születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Metuséla 187 éves volt, amikor Lámeket nemzette. Lámek születése után Metuséla 782 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Metuséla teljes életkora tehát 969 év volt, amikor meghalt. Lámek 182 éves volt, amikor fiút nemzett. Noénak nevezte el, és ezt mondta: ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Noé születése után Lámek 595 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Lámek teljes életkora tehát 777 év volt, amikor meghalt. Noé 500 éves volt, amikor fiakat nemzett. Sémet, Hámot és Jáfetet. Thank you.
miután kifüggesztetted Énes testvére a beosztást, láttam, hogy az én nevem van ma délutánra kiírva, hazamentem gyorsan, kikerestem a délutáni igét, elolvastam egyszer, még egyszer, még egyszer, meg még egyszer, és aztán mondtam, jó Istenem, hát segíts rajtam, mit tudok ebből az igéből kihozni üzenetként elsősorban magamnak, aztán a testvéreknek. Hát ezt most a Barna testvére bízom, de hogy ebből eledelt szolgáljon fel a gyülekezetnek, de én is utána olvastam, előtte, utána, kell legyen ennek is értelme, lényege, hogy ez a rész le lett írva a Bibliában. És ahogy olvastam, ugye kutattam az igét, előtte, utána is olvastam, úgy kicsúcsosodott előttem az a, vagy kikristályosodott előttem az a két vonal, ami mentén elindult az emberiség. Ugye volt az Ábel és a Kain vonala. Volt az, akire a Jóisten rá tudott tekinteni, és volt az, akinek az áldozatát nem fogadta el, a Kainét. Ugye Ábelt meggyilkolták, helyébe sétlépett, és az ötödik rész előtt olvashatjuk Kainnak az utódait. Mert Kain utódai közül, azt mondja az egyikről, Lámek asszonyai, figyeljetek mondásomra, embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Na, hát ez nem egy olyan jellem, amivel szeretnék élni, nem egy olyan tulajdonság, amivel szeretnék élni. Ezzel szemben itt van a sét utódai között, azt olvassuk Énokról például, hogy az Istennel járt. Aztán megyünk tovább, Noé, hogy vigasztaló volt, aztán az egész emberiségnek a reménysége. Tehát a jó és a rossz. A jó vonal, a rossz vonal. Jó döntés, rossz döntés. Mondjuk úgy, hogy jó út, rossz út, melyiket választom. Aztán elém került a Zsoltárok könyve első része. Szeretném felolvasni ezt teljes egészében. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint, nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a lombja, minden sikerül, amit tesz. Nem így járnak a bűnösök, hanem úgy, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. Ezért nem állhatnak meg a bűnösök az ítélet napján, és a vétkesek az igazak közösségében. Mert ismeri az Úr az igazak útját, a bűnösök útja pedig semmibe vész. Úgy láttam itt, hogy aki az Urat követte, az Úr szerint élt, az áldás lehetett családjának, áldásban részesült saját maga, de áldás forrása lehetett az utódai számára is. Aztán olvasunk itt ilyen évekről, több száz éves korokról. Hát gondolom nem hazudok azzal, ha azt mondom, hogy akik itt vagyunk, biztos nem fogunk 900 évig élni. Nem, nincs egy ismerősöm se, aki 900 éves lenne. De mi, akik ilyen keveset élünk, nekünk nem sokkal égetőbb lenne a jótat választani? Tudjuk jól, hogy a mi életkorunk ugye sokkal-sokkal rövidebb, mint az ősatyáink életkora. De akkor mennyivel inkább fontosabb, hogy jól döntsünk? Hát kívánom elsősorban magamnak, hogy az élet döntéseiben helyesen járjak el. Járjak Istennel, legapróbb döntésekben is, hogy a családom számára, a gyülekezet számára, az utódaim számára legyek ilyen reménység, legyek ilyen vigasztalás, legyek ilyen áldásforrás. És kívánom ezt a testvéreknek is. Amen.
Amen.
Az énekkar szolgálatát kérjük, és utána fog szolgálni Reinbold Erik és Evelyn, majd a zenekar fog szolgálni. Lesz lehetőség még önkéntes szolgálatra is. Hogyha valakinek a szívében van egy gondolat, akkor készüljön, mert majd elmondhatja, mikor erre idő lesz. Kérjük most az énekart.
csendes csodák. Ne várd, hogy a föld meghasadjon, hogy tűz nyelje el Sodomát. A mindennap kicsin csodái, nagyobb és titkosabb csodák. Tedd a kezedet a szívedre, hallgass, figyeld, mit dobog. Ez a finom kis kalapálás, nem a legcsodásabb dolog. Nézd a sötét kék végtelenbe, nézd a kis ezüst pontokat, nem csoda-e, hogy árva lelked feléjük szárnyat bontogat? Nézd árnyékot, hogy fut előled, hogy nő, hogy törpül el veled. Nem csoda ez, hogy tükröződni látod a vízben az eget, de várj nagy dolgot életedben. Kis hópelyhek az örömök, szitáló halk, sziromcsodák, rajtuk át Isten szól jövök.
Olvasd a Bibliát, olvasd a Bibliát reggel, délben, este. Legdrágább könyved ez, Isten üzen benne. Olvasd a Bibliát, hogyha emészt a bánat, vigasztadó szózat, ebből bőven árad. Olvasd a Bibliát, hogyha megtévedtél, bűnbocsánat vár rád, atyád hű szívénél. Olvasd a Bibliát, míg erődből futja, boldog és áldott lesz, élted minden útja.
Lekar szolgálata után I és Eonikát kérjük.
Csak egy nagyon kicsi és egyszerű megtapasztalást szeretnék elmondani. Sokat foglalkoztam azzal, hogy lehet eredményesen bizonyságot tenni, hogy mi az, amit fontos elmondani, mi az, ami megragadja az embereket. És nekünk ugye, akik iskolások vagyunk, rengeteg lehetőségünk van arra, hogy beszéljünk a Bibliáról, elmondjuk, hogy például, ha valamit nem teszünk, azt miért nem tesszük, hogyha valamit teszünk, azt miért tesszük. És szoktunk erről beszélgetni osztálytársainkkal, tanárainkkal, de még soha senkit nem ragadott meg úgy igazán. Senki nem jött vissza kérdésekkel, vagy nem hozta fel saját magától újra a hit kérdését. És úgy elgondolkoztam azon, hogy mi volt az, ami engem Istenhez vonzott. Ugye én hívő családban nőttem fel, kicsikorom óta hallottam Istenről, tudtam azt, hogy mit vár el tőlünk, ismertem az igét, de úgy gondolkoztam azon, hogy mi volt az, ami nekem ezt az elméleti hitet személyessé tette. És eszembe jutott az, hogy amikor én megértettem azt, hogy Isten meg akar engem is váltani, akkor a szeretetről beszéltek nekem, Isten szeretetéről. És elhatároztam magamban, hogyha a következőre lesz alkalmam valakivel beszélni, akkor Isten szeretetéről fogok neki beszélni. Vallás során mindig vitatkozunk valamiről, mert elég sokan vagyunk, sokfélék. vagyunk evangélikusok, unitáriusok, reformátusok, baptisták, és mindenki mindent máshogy csinál. És egyik órán úgy elhallgattam a beszélgetésünket, és ránéztem a tanárőre, és megkérdeztem tőle, hogy annyiszor megbeszéltük már, hogy ki mit, hogy csinál a szertartásokat, de mikor beszélünk Istenről? És rám nézett, és azt mondta nekem, hogy hát de nem erről beszéltünk eddig is, hát erről beszéltünk. És úgy elgondolkoztam ezen, hogy mi van, hogyha velem is ez történt, hogy én is azt hittem eddig, hogy Istenről beszélek. És közben meg lehet, hogy csak egy törvényeskedő lánynak láttak, vagy valakinek, aki elítéli a többieket, aki csak azt tudja megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz. És nagyon elhatároztam a szívemben, hogy ha megint beszélgetek valakivel, most már biztosan beszélni fogok neki Isten szeretetéről, és másik nap beszélgettem két osztálytársnőmmel, beszélgettünk két osztálytársnőnkkel, és egy könyvről vitatkoztunk, aminek a nézeteivel nem igazán értettünk egyet. Az egyik osztálytársnőm, hát nem ateista, de nagyon hát nem hisz a Bibliában, nem tudja elfogadni, és csak olyasmiben hisz, ami be van bizonyítva, ami tudomány. Hát azzal az eltökéltséggel a szívemben, hogy na Istenről, szeretetéről fogok beszélni, megállítottam, és csak annyit mondtam neki, hogy attól függetlenül, hogy te mit gondolsz, Isten akkor is szeret téged. És amit leírt a Bibliába, az arról szól, hogy ő szeret téged. És megállt, és rám nézett, nem mondott semmit, de ami érdekes volt, hogy a mellettem lévő osztálytársnőm, a pattársam rám nézett, és látszott rajta, hogy mostantól kezdte el érdekelni azt, hogy miről beszélgetünk. Aztán abban maradt ez a beszélgetés, de úgy azóta is bennem van ez, hogy, hogy Isten szeretete az tud lenyűgöző lenni, hogyha Isten szeretetéről beszélünk, az meg tud megfogó lenni, és megfogja az embereket. Én nagyon szeretném így folytatni a bizonyságtevésemet, hogy annak az legyen a lényege, hogy Isten mennyire szeret minket, és szeretném arra biztatni a testvéreket is, hogy beszéljünk Isten szeretetéről. Amen.
Újból a zenekar szolgálatát kérjük, majd pedig Dézsi Gyöngyi testvérnőt.
Együtt fogunk most énekelni a gyülekezettel a kivetített éneket. Ez nem egy olyan pörgős ének, viszont annál többet mond. Amíg énekeljük, gondolkoznunk el a szövegén. Majd egy előjáték után kérem, hogy kapcsolódjunk be. Thank you.
szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és külön köszönöm a felkérést a szolgálatra, hiszen ha az Úr kér meg, akkor örömmel teljesítem, akár most, akár máskor, s bárhol. Hát ennek a hétnek, ha nézünk elébe, akkor egy ima hét volt szerte a templomokban, és itt pénteken is nálunk női imanap volt, és volt alkalmunk feltöltekezni. Már hallottuk azt is, hogy nem csak töltekezni kell, hanem adni, de hát ha nem töltekezünk, miből adunk? Nagyon jó volt jelen lenni itt is, és Amazon is, és még pár helyen, ahol imádkoztak a hitért, megköszönték. Hát még egy nagyon kedves emlékem, ez megmaradt, ez a H-vitamin. Hát én egész héten kértem Istent, hogy miután hallottam, hogy ezt a hálaadás vitaminját szedjem is, és szüntelen adjak hálát még akkor is, hogyha próbák között vagyok. A délelőtti igemagyarázat folytán kaptam egy újabb reménységet Istentől, hiszen a héten nagyon nehéz hetem volt, mind a mellett, hogy imádkozó hét volt, ima hét volt, és az éjjel nem tudtam aludni. Valahogy úgy éreztem, hogy nem kaptam az imáimra feleletet, és mondom, Isten már lemondott rólam, hát hogy van ez, hogy annyit imádkozok benne, hiszek, és mégis nem látom az eredményeket. Hát Isten nem mindig a magasságban akar bennünket hordani, hanem a mélységben is, a próbák között, és ott tud formálni igazán. És azt fogalmaz az éjjel, amikor kinyitottam a Bibliámat, és olvastam az igét, az volt, ami délelőtt is itt elhangzott, hogy az alázat, az odaszánás, az engedelmesség több a véres áldozatnál. Hát így van. Én is nagyon engedelmes gyermeke szeretnék maradni az Úrnak, és ehhez kérem a Szent Lelke erejét, hogy segítsen, támogasson akkor, mikor meggyengülök, mert hiszen harcok is vannak, de a délelőtt az Úr Jézus Krisztusnak az életével foglalkoztunk, és csodálatos magyarázatok voltak, és az ő életét érdemes élővel, hatóvá tenni a mi életünkben. Ő az én példaképem máskülönben. Az élet gondjai sokszor nagyra nőnek. Ma te, holnap én hordozom. De sose feledd el, Isten szeme néz rád szeretettel túl a gondokon. Nyomorúságra születik az ember, a próbák útja ez a földi út. De él az Isten, és nem hagy magunkra, a küzdésben segítő kezet nyújt. Fáradt lehetsz és lankadt sokszor, de elhagyott nem lehetsz soha. Csak azt szánni való, akinek nincs hite, nincsen bizodalma, nincsen Krisztusa. Csak ott van félelem, ahol nem él a hit, s az emberi erő kevésnek bizonyul. De boldog az, kinek a próbákban bizodalma egyedül az Úr. Lehetséges minden hívőnek, nagyobb ígéretet ember nem kapott. Ez megold múltat, megoldja a jelent, és megoldja mindig a holnapot. Amen. Máté apostol beismerés. Kicsit ér, sokat ér. Mit adsz érte? Mennyiért? Isten országa igazi ország. Van útja is, de oly szűk út, csak egyszerű gyalogosok. Kapuja is van, boltozott kapu, de keskeny, mint a csonttű kisfoka. Teherrel nem jut át teve, bár mindig sok az ostoba, ki nem hiszi, még nem gurul hátára zsákolt vagyona. Igen, a váltóasztalon mögül volt időm nézni. Láttam is sokat. Akár a hangyák mennek az esőre, mint szólást tartja, jöttek az urak, nagyságos hintón, jöttek szekerek, szegény parasztok, szolgák, gyerekek, a világ minden tarka népe, lehetne akár Bábel söpredéke, s az asztalon, a kezemen úgy folyt a pénz, mint bontott zsákból sugárban ömlik búzaszem. Kicsit ér, sokat ér. Mit adsz érte? Mennyiért? Ez volt az életem. És egyszer, egy reggel, váratlanul, egészen hirtelen megundorodtam az aranytól, az emberektől és magamtól, s attól a végtelen nyomortól, amit takart, és menekültem a templomunkba. Uram Isten! Megálltam hátul egy sarokba, és zúgó fejjel, hajtott fejjel az oszlopoknak nekidőltem. Kicsit ér, sokat ér, mit adsz érte, mennyiért? Egy farizeus, egy előkelő, díszes ruhájú ember állt elől, az ajra fordult, nézett, és tovább susogta már is a kezdett imát, ami tudjátok, ma is általános. Én több vagyok, mint ez a vámos. Igazat adtam neki, s a fejem lebukott mélyre. Irgalmaz nekem. És valahonnan ősi könyvtekercsek lapjáról hozzám indultak szavak, egy füstös mécsről, mely nem oltatik ki, ha bár kanócalángot már nem ad, az alig élő, semmit érő szálról, a roppant szárról, a nádról, amit az Úr még meghagy, nem tör el, s egész a földig leborultam a rőt aranynak terhivel. Kicsit ér, sokat ér, mit adsz érte, mennyiért? Ma már tudom, hogy ezt is látta ő, aki fehér ruhában haladt a sorban, hosszú útporában egy csodálatos délelőtt. Aki nem vágott szemembe hibákat. A hívás volt a vádoló bocsánat, a köves engem, és én felálltam, és én mentem. Kicsit ér, sokat ér. Mit adsz érte? Mennyiért? Amen.
Thank you.
Most az énekart kérem, ha készült, és akkor az igére is rátérünk. Hát elolvastam én is az igét, és azt mondta az Úr, hogy ne ugord át ezt az igét, hanem vegyük sorba. És akkor Dávid rám írt, hogy milyen igéből fog szolgálni. Gondolta, hogy csak megússzuk ezt az igét. Mondom, a nemzetség táblázatból. Hát így maradtunk ennél az igénél. Én azt a címet adtam ennek az ige szakasznak, hogy Énok, akinek nem jutott sírkő. Egy felsorolást láttunk, részletes felsorolás, és egyszer csak megakadt a felsorolás, és azt mondja, hogy eltűnt, nincs temetés. Ugye, hogy vágynánk mi is egy ilyesmire, ugye? Valahogy a temetést azt ugorjuk át. Hát Énok ezt átugorta, meg a családja is, felesége, nem kellett temetést tartani, egyszer csak hazament Énok. És azon gondolkoztam, hogy vajon mit akar nekünk a Jóisten üzenni ebből az igéből, ennek az embernek az élete körül, mi az, amit Isten nekünk szeretne mondani. Az én sírkövemre mit fognak ráírni? Vagy ha Énoknak a sírkövére írtak volna valamit, valószínű ezt írták volna fel, hogy Énok, aki Istennel járt. Hát gyakran járunk temetőbe, héten is fogunk menni temetőbe, és ilyenkor szoktuk olvasgatni, hogy mit ír a sírköveken, a fejfákon. Néha elcsodálkozunk, hogy milyen keveset élt, vagy milyen sokat élt, vagy milyen tragikus körülmények között ment el. Néha egy-egy mondatka oda felkerül a sírkőre. Egy híres embernek a sírkövét láttam Amerikában, Benjamin Franklin, aki az első államférfia volt az Egyesült Államoknak. Nagyon egyszerű sírköve van. Most olvastam a hírekben, hogy restaurálták, mert annyi pénzt dobálták a sírkőre, hogy már megrongált és megrepett az a márványlap, amin egyszerűen csak a neve, születés és elhalálozási dátum van. De a kerítésen van egy márványlap, amin A következő rövid mondat található. Benjamin Franklin, a bölcs, akit két világ tartott a magáinak. És arra gondoltam, milyen szép lenne, ha az én nevem után is az lenne, az állna, hogy a bölcs, akit két világ tartott a magáinak. Persze, Benjamin Franklinra arra utal, hogy az óvilág, ugye Párizsban volt a nagykövető annak idején, és az új világ mind a kettőt jelképezte, és az élete áthidalt ezt a kettőt. De milyen jó lenne, ha minden hívő embernek az élete áthidalná ezt a két világot. És elmondhatnák rólunk, hogy él, de nem hiába, mert ezt a két világot áthidalta. Úgy, mint ami megváltunk, ezt nem tudjuk megtenni. Az Úr Jézus volt az, aki összekötötte a halálával, és megnyitotta az utat a mennyország felé minden bűnös ember számára. De nem vitt minket haza azonnal a megtérésünkkor, hanem itt tartott. És hogy a János 17-ben imádkozik, azt mondja, Atyám, tartsd meg őket ebben a világban, hogy képviseljenek engem ebben a világban. A bölcs, akit két világ tartott magáinak. Ahogy olvassuk a felsorolást, Dávid már utalt arra, hogy jó, hogyha egy kicsit a szövegkörnyezetet megnézzük. Az ötödik részben találjuk a sétnek a vonalát, úgyhogy már elhangzott, de az ezt megelőző részben találjuk a Kain oldalának a felsorolását, és ahogy kezdtem összehasonlítani a kettőt, valahol a hetedik generációnál történik valami. Körülbelül, ahogy én számoltam Ádámtól, vagy a teremtéstől kezdve a 700-as év körül, egyszer csak történik valami, ami forradalmasította az emberiségnek a vonalát. Egyik oldalt megjelenik Lámek, a másik oldalon megjelenik Énok, kortársak lehettek. Lámek képviselte az Isten nélküli világot, vagy az Isten nélküli életet, és Énok pedig képviselte az Istennel való járást, az Isten félő embereknek a világát. És ahogy már elhangzott, ez a két vonal úgy végigvonul a történelem során, a történelem vonalán, mai napig is. Nézzük meg, hogy milyen tanulsággal jár mindannyiunk számára. Mert mi is Énokhoz hasonlóan, mondjam úgy, hogy az Istentől idegen világban élünk. Mi is történt a Lámek idejében? Kain leszármazottjáról van szó a negyedik részben. Csak felelevenítem a testvéreknek, mert múlt héten nem volt ezzel foglalkozás. Azt olvassuk Lámekről, hogy Lámek volt az első férfi, aki két feleséget vette el. Nem volt neki elég egy feleség. Miért? Hát ugyanazért, amiért ma is. Miért nem elég egy férfinak egy nő, egy feleség? Vagy miért nem elég egy nőnek egy férfi? A bűn miatt. Az erkölcstelenség miatt. És Lámekkel beköszöntött, mondjam így, egy ilyen liberalizmus a gondolkodásban. Az Úr Jézushoz, mikor jöttek kísérteni az írástudók, és hogy hogy lesz majd a feltámadáskor, kinek a felesége lesz, és azt mondja az Úr Jézus, zárjuk le a fejezetet, mert nem így volt a kezdetekkor. Nem így volt a kezdetekkor. De alig telt el 7 generáció, és a 7. generációban pedig, mondjam úgy, hogy berobbant, vagy belobbant az egész emberiségbe ez a nézet. Az erkölcsi liberális nézet és gyakorlat. Milyen szomorú. Aztán azt olvassuk, hogy ugyan a két asszonynak voltak a leszármazottai, és ezek tovább bemutatják azt a világot, amelyik kialakult, amelyik az Isten nélküli világ volt sajnos. Az első fia Ádának Jábál volt, aki sátorlakó és pásztorember, a pásztoroknak az ősatja lehetett. Hát miért olyan érdekes ez, hogy sátorlakó ember volt? Hát hol laktak addig az emberek? Azt olvassuk, hogy Káin, amikor elmenekült az Isten színe elől Nót földjére, akkor várost alapított. És a fiáról nevezte el ezt a várost, és akkor jött ez a fiatalember, és azt mondja, hogy én sátorlakó leszek. Ki akar törni abból a civilizációs közegből, keretből, amiben addig élt a 7 generáció? És azt mondja, hogy mondjam úgy, hogy lázadok az ellen. Mást akarok. Civilizáció kereteiből, az addigi civilizáció kereteiből kitört. Aztán a másik fiú, a Jubál, aki a citerásoknak és a fúvolásoknak volt az ősatja, és már elhangzott az, hogy valószínű, hogy a zenét magas fokon kezdték el művelni. Hát addig is énekelgettek, meg dúdolgattak, de itt már egy szervezett formát kezdett ölteni, mondjam úgy, a zenei művészet. Különböző hangszereket találtak fel, készítettek el, és ezeket használták is, nem akasztották fel a szegre, ha volt szeg egyáltalán abban az időben. És valószínű, hogy zenecsoportok jöttek létre. Mondjam úgy, a szórakoztató ipar beindult. Aztán a másik feleségnek volt a fia Tubálkain, aki a réz és a vasszerszámoknak a megmunkálója volt. Technológiai forradalmasítás történt. Hát képzeljük el, ha azelőtt faekékkel szántottak, meg éles köveket kötöttek a faekékre, és úgy próbálták a földet kiforgatni, és egyszer csak jön valaki, egy feltaláló, és elkészíti a vasekét. Hogy megsokszorosította az erőnek a hatását? Mennyivel gazdaságosabb lett a kézműves munka, földművelés? Több szabad ideje is lett az embernek, ugye, mert többet termel, többet tudott felhalmozni. És ez mind jóval megkönnyítette az embereknek a munkáját. Aztán megszólal az édesapa, amit már Dávid is idézett, és énekelt egy éneket a feleségeinek. Miről szólt ez az ének? Az erőszakról. Megütött? Én megölöm. Sőt, ha gyermekkel találkozok az újfordítás szerint, azt is. Ha gyermeket is, ha megölöm, ha megüt engem. Vagyis az erőszaknak a legalizálása. Aki a hatalmon van, azért az igazság. Nézzük meg, hogy nem így gyűrűzött tovább évszázadokon vagy évezredeken keresztül a civilizációnak így a fejlődése és bukása, fejlődése, bukása. Ezeken ment keresztül. Sőt, mai világban is ugyanez jellemzi. És ekkor jelenik meg Énok. Ugyancsak 7. generációs. És egyszerűen csak annyit mond a Biblia róla, hogy Énok pedig az Istennel járt. És ennek az első nagy üzenete az, hogy az Isten nélküli világban is lehet Istennel járni. Fel lehet vállalni az Istennek az útját. Nagyon érdekes, ahogyan kezdi az 5. részben, ugye amikor Ádám megvigasztalódott, fejeződik be a 4. rész, de az 5. rész így kezdődik, hogy amikor Isten ember teremtett, Istenhez hasonlóvá alkotta, férfivá és nővé teremtette. Aztán Ádám, amikor 130 éves volt, amikor fiút nemzett, magához hasonlót, a maga képmására, és elnevezte Sétnek. És én úgy fogalmaztam meg, hogy az Énok felmenői az Istenhez való hasonlóságból indult el. Ugye nagy volt a veszteség, amikor meghal Ábel, és Ádám kér egy másik gyermeket. És Isten ad egy olyan gyermeket, amelyik szintén ráhasonlít. Mert ha Ádámra hasonlít, Ádám pedig az Istenre, az Istenhez való hasonlóságból indul el ez a vonal. És mondjam úgy, hogy amikor már kezd halványolni az Istenhez való hasonlóság, akkor jön a 7. generációban jön egy kimagasló, mintha újból felragyogna egy csillag az égen. De én is, ahogy visszanéztem, mind a két ágon, édesanyám, édesapám ágán a harmadik generációs baptista vagyok. Nem tudom, hogy ki hogy tudja visszavezetni. Nem is ez a fontos, hanem az, hogy nem kopott-e meg valahol az Istenhez való hasonlóságunk. Bármennyien szép felmenőink is lehetnek, vagy nem voltak, Énok jelenlétében, mondjam úgy, hogy Isten csak újból kicsiszolta ezt a képet, ezt az arcképet, és azt mondta, gyere Énok velem, hogy újból azt a patináját adjuk vissza az embernek, amilyen én teremtettem. Nem sokat mond a Biblia arról, hogy mit jelentett az, hogy Énok az Istennel járt. Egyszerűen így van megfogalmazva, és ahol a Biblia hallgat, nekünk nem kell sokat hozzáadni, de azt kihámozhatjuk az igéből, hogy úgy vonult be a köztudatba, hogy ez az ember az Istennel jár, vagy az Istenre hasonlít. Mikor Énokra gondoltak, mindenkinek Isten jutott eszébe Énokról. És ha azt elértük az életünk során, hogyha ránk néznek, vagy velünk szóba állnak az emberek, vagy velünk kapcsolatba kerülnek, ha rólunk Isten jut az eszükbe, akkor elértük a célunkat. Nem éltünk hiába, Istenre mutattunk. Az Új Szövetség is megszólal Énokkal kapcsolatosan, két helyen utal Énokra a zsidók 11. részben, az 5. versben, amikor azt mondja, hogy Isten szemében kedves volt Énok. Mielőtt elragadtatott volna, Isten szemében kedvesnek bizonyult Énok. Az Isten jelenlétét olvasták ki az életében. És ahol megjelent Énok, oda ment az Isten vele. Mert ha ő Istennel járt, akkor Istennel ment minden övé. Azt mondja Pál apostol, hogy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szentléleknek a temploma. És ebből mi kihámozhatjuk azt, hogy Istennek az a terve, hogy mi mint templomok legyünk. A mi testünk hordozza az Istennek a jelenlétét. Vigyük magunkkal. Sőt, mondjam azt, hogy engedjük, hogy Isten vigyen bennünket. És legyünk milyen az Isten kép hordozói, az Isten jelenlétének a hordozói a mi környezetünkben. Megszólal még később is a Judás levelében, ugye Judás egy nagyon rövid levelet írt, de Judás is utal Énokra, és azt sejteti, hogy Énok nem csak úgy élt, hogy Isten jelenléte látszott az életéből, hanem Énok meg is szólalt. Azt mondja, hogy Énok prófétált. 14. vers. Ezekről is prófétált Énok, aki Ádámtól számítva a 7. volt, amikor így szólt. Íme eljött az Úr szent seregeivel, hogy ítéletet tartson mindenek felett, és megbüntessen minden istentelent, minden istentelenségért, amelyet istentelenül elkövettek, és minden káromló szóért, amelyet istentelen bűnösökként ellene szóltak. Melyik szó ragadott meg bennünket? Ebben a versben 4-szer hangzik el ez a szó. Istentelen. Istentelen, istentelen, istentelen. Énoknak egy üzenete volt a generációjával szembe. Nem azt jelenti, hogy nekünk mindent meg kell cáfolnunk, ami történik körülöttünk, vagy a civilizáció fejlődésében, hanem Énok egyet kifogásolt. Azt mondta, hogy ez a civilizációból hiányzik az Isten. Az ipari technológiai fejlődésünkből hiányzik az Isten. A zenénkből, a művészetünkből hiányzik az Isten. És vette sorra, és ahol Énok megjelent, mindenhol azt mondta a jelenléte, meg a beszéde, hogy ebből csak az Isten hiányzik. És És mi lesz azzal a világgal, amikből csak az Isten hiányzik? Rámutatott az istentelen életre. Testvérek, a legnagyobb baj a civilizációnkkal az, hogy hiányzik belőle az Isten. Nem számol az Istennel, és nem ad helyet az Istennek. Ugyanerről ír a Róma beliekhez írott levél első, második része, amikor azt mondja, hogy bár Istent megismerték, de nem mint Istent imádták és tisztelték. Sőt, még azt is mondja Énokról, hogy a káromló beszédet, az Isten káromló beszédet megítélte. Mert az istentelen világ elkezd Isten ellen beszélni. És mennyi mérget hintünk el az istentelen beszéddel. Nem mindig káromló az istentelen beszéd. De hány fiatalnak, gyermeknek a lelkét megmélyteti az az előadás, amelyik Isten ellen beszél, amelyik Istent akarja kiiktatni az életünkből. És amikor nőnek a gyermekeink, az iskolának nem az lenne a szerepe, hogy világnézetet adjon a gyermekeinknek, hanem tudomány, tanítsa őket gyakorlati életre, de ne adjon világszemléletet nekik. Hadd döntsék el ők, az ismereteik alapján döntsék el a világnézetüket. Ehelyett az történik, hogy istentelenségre, Isten elleni életre lázítja a gyermekeinket. Ezt teszi a média is. És nézzük meg a közösségi médiákból, milyen elemeket ragadnak ki. És látjuk, hogy egyszer csak megjelenik az áthúzott vonal, eltűnt ez a videó felvétel. Miért? Mert ellene beszélt az istentelen életnek. És hogyha egy olyan prédikációt találnak, bizonyos közösségi oldalaknak a fegyőrei, amelyek szembe mennek a liberális gondolkodással, életmóddal, azonnal kihúzzák. Na ezt ítélte meg Énok. És ha ma Énok élne, akkor oda menne a Facebook képviselőihez, meg a YouTube képviselőihez, meg ezekhez a emberekhez, és azt mondaná, hogy Isten megítéli bennetek ezt. Ez a mi szerepünk, testvérek. Az Úr Jézus azt mondta, hogy ne ragadd őket ki, maradjanak itt, de legyenek sok, és legyenek világosság ebben a környezetben, ebben a világban. Vállalják fel a szerepüket. És ezért kimagasló Énoknak a jelenléte a 7. generációnál. Addig, míg az Isten nélküli civilizáció egyre jobban gyökerezett meg, és ettől kezdve aztán ásta meg a saját sírját. Mert a profécia az az Isten üzenet. A profécia az nem emberi következtetéseknek a levonása. A profécia nem azt jelenti, hogy én így látom, így lenne a helyes, hanem Isten üzen. Ma is profétai üzenetre van szüksége az embernek, az emberiségnek, a civilizációnak. Amikor nem csak politikusok szólalnak meg, de megszólalnak az Isten emberei, és elmondják, hogy ezt üzeni az Isten. Ha nem lesz megtérés, romlás lesz a következménye, és jön az Istennek az ítélete. Énoknak ez az egy proféciája maradt fenn. Többet beszélt az élete. Néha nekünk is meg kell szólalnunk. Nem lehet mindig prédikálni, de néha meg kell szólaljunk. Máskor pedig az életünkkel beszéljen. És úgy van ez, mint Énokkal, hogy az istenfélő ember hiányát jobban észreveszik, mint a jelenlétét. Mert amikor Énok eltűnt, akkor mindenki észrevette, hová lett Énok. Hogy jöttek rá arra, amit ír az ége, hogy Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert magához vette őt Isten. Honnan gondolták, hogy Isten vette magához? Testvérek, honnan lehet tudni azt, hogyha valakit az Isten vett magához, vagy meghalt, mint egy bűnös ember? Mert az Isten gyermekeit Isten veszi magához. Abból, ahogyan élt, ahogyan beszélt, ahogyan viselkedett. Mert hogyha arról arról beszél állandóan az ember, hogy milyen szép az Istennel járni, milyen szép a hívő élet. Amikor eltűnik, az emberek csak arra tudnak gondolni, hogy elment oda, ahova, amiről eddig is beszélt. Hazament. Milyen jó, amikor a hívő ember ezzel a nyugalommal készül az elköltözésére. Megyek haza. Valaki egyszer azt mondta Hénokkal kapcsolatosan, hogy Hénok minden nap Istennel járt. És egyik nap Isten azt mondta, figyelj csak Hénok, most már közelebb vagyunk az én házamhoz. Olyan messze mentünk. Tudod mit? Ma már ne is menjünk haza. Gyere szépen át a másik házadba. Ilyen egyszerű volt az elköltözés. De amikor eltűnt, akkor észrevették a hiányát. Eltűnt. De az a nyom, amit hagyott abban a generációban, az csodálatos volt, és nagyon szép volt. Aztán olvasunk még Énoknak tovább a leszármazottairól. A 9. generációban születik egy unokája, akit szintén Lámeknek hívtak. Ó, Lámekről nevezni, arról a Lámekről. Milyen az, mikor névhasonlóság van, és kezdenek összehasonlítani engem azzal a másik Kovács Barnával. Egyszer mentem Magyarországra, a Szamos hídnál megállít a rendőr, és igazoltat, és nézi az igazolványomat, azt mondja, Kovács Barna? Tudom, igen. Nem Barnabás? Nem. Na végre egy olyat találok, én is Kovács Barna vagyok. Mindenki Barnabásnak akar szólítani, de én Barna vagyok. Örült, hogy talált még egy Kovács Barnát. De néha nem vagyunk büszkék a nevünkre, mert olyanok is hordozták, akire nem vagyunk büszkék. Képzeljük el, ha valakit Hitlernek hívnának. Ugye? Azonnal a másik jut eszünkbe. Hogy néztem az egyik lexikonban, egy világi lexikonban, a Lámeknél, még össze is van a kettő keverve. Nem tesz különbséget a két Lámek közt, és úgy veszi, hogy Lámek ennek a gyereke, de volt két felesége, Metusjálenek a fia, hoppá. Még a világ is szereti összetéveszteni, hogy ne legyen különbség az istenfélő Lámek, meg a bűnös Lámek között. És nézzük meg a mai világnak is ezt a törekvését, hogy összemossa a határokat. Ó, mi is olyan hívők vagyunk, mint ti. Mi is keresztények vagyunk, mint ti. És igyekeznek a határokat összemosni, mert fáj az, amikor egy istenfélő ember egyenesen éli meg a hitét. Megítéli bennem azt. Jött ez a Lámek, és kiderül, utolsó gondolatom, hogy mind a két Lámek írt éneket. Úgy látszik, hogy tehetségesek voltak. De mennyire különbözik a két ének? Az első Lámeknek az éneke. Embert ölök, ha megsebez, gyermeket is, ha megüt. Ha 7-szeres a bosszú Kainért, 77-szeres az Lámekért. Jön a másik Lámek, két generációval később, és ő is ír egy éneket. És azt mondja, amikor 182 éves volt, akkor fiút nemzett, és Noénak nevezte el, és ezt mondta, ő vigasztal meg bennünket kezünk fáradtságos munkájában a termőföldön, amelyet megátkozott az Úr. Megénekli fia születését, és azt mondja, az én fiam fog megvigasztalni bennünket. Az ő éneke, az első Lámek önmagáról szól, saját magáról, gyilkosságról, bosszúról. A második pedig énekel a vigasztalás fiáról. Majd megszületik, vagy megszületett az én fiam, és ő lesz a vigaszunk. Akkor ő még nem tudta, hogy nem csak az ő vigasza lesz. És hogy előre vetítettem magamban, hogy volt az Isten fia, aki nem csak a vigasztalás fia volt, hanem megígért, hogy elhozom nektek a vigasztalót. A gyászolóknak is hozta ő. És a mi énekünk róla szól. Reggeltől estig. A dicséretünk, az énekünk arról a fiúról szól, aki nem csak a vigasztalást hozta fáradtságos munkában, hanem néhány évtizeddel később a szabadulást is hozta. Mert Noéban jött a szabadulás, amíg elpusztult a civilizáció és az emberiség, Noén keresztül Isten a szabadulás útját hozta. Testvérek, ez a mi kiváltságunk. Nem csak énekelhetünk róla, hanem Krisztus hordozók lehetünk ebben a világban. Felvállaljuk a sorsunkat. Tegyük ezt örömmel és dicsőséggel. Méltó a mi Urunk erre. És eljön az idő, amikor egyszer majd észreveszik, hogy hiányzunk. És jó, hogyha hiányzunk. Tábita is hiányzott, amikor elment, az Úr elszólította, és akkor jöttek mindazok, akiknek hiányzott Tábita jelenléte. Jó az, mikor a hívő embernek a helye hiányzik. A gyülekezetben, a családban, a társadalomban, mert olyan jó volt, hogy itt volt közöttünk. De az a sorsunk, hogy egyszer elmegyünk, hazamegyünk, és ha küldetésünket teljesítettük, akkor az Úré legyen a dicsőség. Imádkozzunk azért, hogy legyünk ilyen emberek. Legyünk az Énok vonalán élő, akik az istentelenséget megítélik, de felvállalják azt, hogy Istennel járnak. Hétköznap is, vasárnap is, iskolában is, munkahelyen is, a magányban is, az utazáskor is, mindenütt. Adja az Úr, hogy így legyen. Most tartsunk egy kis csendességet, amikor jöhetünk mi is az Úr elé. Hozzuk azt a világot, ami körülvesz bennünket, hozzuk az Isten színe elé. Sok kérdésünk van, amit nem értünk. Abból sem, ami a múlt héten történt, hogy a világnak két nagy hatalma találkozott, és megegyezés nélkül külön váltak. Vietnámból úgy jött haza Trump elnök, hogy nem végezte el a dolgát. Nem tudjuk, mit hoz ez a hét, vagy a következő napok. De azt tudjuk, hogy Isten feladatot bízott rájánk. Imádkozzunk azért, hogy be tudjuk tölteni a küldetésünket. Thank you. Istenünk, köszönjük, hogy megígérted azt, hogy nem hagyod el a tieidet. Bármilyen sötét is lenne a jövő, vagy a jövő kép előttünk, abban biztosak lehetünk, hogy te nem hagysz el, és velünk jössz. Szeretnénk veled járni. Szeretnénk olyan életet élni, amely méltó arra, hogy velünk jöhess. Szeretnénk téged vinni a társadalomba, a családba, és bárhol megfordulunk. Urunk, nagy kiváltság az, hogy követeid lehetünk ebben az istentelen világban. Segíts, hogy a küldetésünket be tudjuk teljesíteni, akkor is, ha néha nehéz ezt felvállalni. Tudjuk azt, hogy nem vár ránk népszerűség, és sokszor nem vár ránk siker, de tudjuk, hogy vár ránk a korona. És segíts, hogy mindaddig hűek legyünk, amíg el nem jössz mi érettünk. Az Úr Jézus drága nevében. Amen.
Amen.